az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Mennyire volt eszement vállalkozás? A cirkusznak a lelkét megfotózni. Hogy van a cirkusznak lelke?
Több mint 10 éve járok már a cirkuszba, hogy megörökítsem a függöny mögötti kulisszatitkokat. Mindig is szerettem volna megmutatni a közönségnek azokat a mozzanatokat, azokat a történéseket, amiket ők nem láthatnak.
Ez olyan, mint hogyha egy műtőbe mennék be, ott az előkészítőbe, ahol bemosakodnak, stb.
Nem gondolom jó hasonlatnak ezt a két dolgot összekötni, mert itt azért sokkal izgalmasabb dolgok történnek, mint egy műtőbe.
Akkor azok micsodák az izgalmasak? Hát az izgalmas az bent történik a manésban.
Ott történnek a színes, szagos, szép események, de az igazán értékes pillanatok, amik azt tanúsítják, hogy mennyi munka van egy-egy fellépés mögött, milyen sok veríték van az artisták arcán, amikor kijönnek a függöny mögé az előadás után, az csak ott tapasztalható.
Hogy kell érteni, amivel kezdtük, hogy a cirkusznak a lelke, azt hogy kell érteni?
Odáig vagyok a cirkuszért, és azt gondolom, hogy a cirkusz lelke az, amit a lehető legnehezebb megmutatni. Egy bizonyos művészeti ágnak a lelkének a bemutatása az egy nagy feladat, és nem véletlenül gondoltam, hogy ez egy jó hosszú távú projektem lesz, hogy a cirkusz kulisszatitkait mutassam be, mert ez egy nehéz feladat, ezt nem lehet felületesen egy pár előadás alatt bemutatni, megörökíteni.
Mit szólnak el az artisták? Azért ez csak egy ilyen bensőséges valami, hogy most ő ott lazít, meg koncentrál, keresztet vett, mondjuk ezt nem lehet látni a képeken, de van, aki keresztet vett fellépés előtt.
Igazság szerint én, mint egy szellem vagyok már ott jelen, tehát észre se vesznek. Ez egy fontos feladata a fotósnak, hogy egy ilyen komolyabb lélegzetvételű anyagnál megpróbáljon a lehető leginkább láthatatlanná válni.
Hát ott vagy eljutni oda, hogy elfogadják.
Hát ez ugyanaz, ez ugyanaz. Tehát igaz, hogy a cirkuszban évente többször is cserélődik az artista állomány, mert nincsenek fix artisták, hanem mindig külföldről szerződtetnek újabb és újabb műsorszámokat a cirkuszba. Úgyhogy ez évente többször előről kezdődik, hogy én magamat elfogadtassam.
Urbán Ádámmal beszélgetünk, azért mondjuk el a hallgatóknak. Aki nyert egy díjat, kettőt, mennyit?
Hát most már talán
most.
Ja, most igen. Tehát a cirkuszi témákkal már egy kezemen se tudom megszámolni, hogy hány díjat nyertem a sajtófotó pályázaton. Ez lehet, hogy a szakmán belül már unalmas is, hogy ha a cirkuszi fotón, nem már megint az Urbán. De azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon értékes anyag lesz, hogyha eljutunk odáig, hogy a Városligeti Vursliból a Vidán Park után majd a cirkuszt is megszüntetik.
Meg hát azért ezekkel is foglalkoztál, tehát a Vidán Parkkal is, Vidán Parkról készült egy ilyen sorozat, beszélgettünk már egyébként, azt hiszem, hogy ugye ebben a műsorban ennek az apropóját most ez a díj adja, ami ugye, ahogy hallom, a sokadik. Akkor miért pályáztál?
Azt gondolom, hogy egy pályázatnak a rangját az adja meg, hogy milyen fotósok küldenek be rá anyagokat.
Aha.
Tehát én ezzel magát a pályázatot is szeretném minél magasabb rangra emelni, és minél inkább motiválni ezzel is a fiatal fotósokat arra, hogy küldjenek be, és próbáljanak meg itt eredményt elérni. Legyen ez egy komoly eredmény, hogyha itt valaki díjat nyer.
Azt tudjuk, hogy hányan indultak?
270 körüli pályázó volt.
És ebből lett az Urbán Ádám fotósorozata a cirkuszról.
Igen.
A hanyadik?
A 7 kategóriából az egyik második helyezését értem én most el. Külön van a képriport, hírképek, külön van a sport, külön van a természet. Ez a művészet kategóriába lett még abban is a sorozat.
Na most ugye a fiatalok induljanak, most lehet, hogy hallgatják ezt a beszélgetést fiatalok, akik lehet most fogják megvenni az első fényképezőgépet. Szép dolog ez a fotózás. Most én ezt értem, te ebben észre ezt csinálod, de azért nem vettél ebből még házat magadnak, meg lehetne még sorolni, hogy mennyi mindent nem értél el a díjakon kívül azzal, hogy jó képeket csinálsz.
Honnan kezdjem? Kezdhetném a gyerekkoromtól, de talán inkább 10 évvel ezelőttre menjünk vissza, amikor is én az alkalmazott reklámfotóból egy kicsit megcsömörölve úgy döntöttem, hogy mégis inkább valami értékteremtő dokumentarista fotográfiával is kéne foglalkoznom.
Az alkalmazott reklám, az a tampon, szárnyas betét és egyebek?
Nem csak ilyen női dolgok, de igen, amiket az óriás plakátokon lát az ember, amiket a magazinoknak a reklám oldalain.
És akkor az véget ért?
Dehogy maradt, dehogy.
Még megy?
Hát azzal lehet pénzt keresni, ne viccelj, Tóni.
Tehát azzal nem tudok pénzt keresni, hogy olyan felvételeket teszek le a közönség elé, amiket senki más, olyan pillanatokat hozok vissza a cirkuszból, amiket senki más nem látott, mert én voltam ott akkor abban a pillanatban.
Nem, ezzel igazából pénzt nem lehet keresni, és minden fiatalnak is szeretném azt a gondolatát elhesegetni, hogy majd ő a művészetéből meg fog tudni élni, úgyhogy először jó sok horgászbotot be kell dobni, és több megrendelővel folyamatosan kapcsolatba kell állni, és mindig csinálni ezeket az alkalmazott munkákat, legyen az reklám, vagy rendezvényfotózás, vagy esküvő, vagy...
A lényegében ezt szponzort keresel magadnak ahhoz, hogy tudd a hobbidat, meg a szerelmedet megvalósítani.
Ha a szponzor... Nagyjából... Jó, ez egy bartel, igazából így van, de én azért megdolgozok. Tehát ez nem csak egy szponzori pénz, hanem én azért megdolgozok, és én ebből
igen,
tudok...
Igen, látod, hogy kétszer dolgozom meg egy dologért? Mert lefotózod a, nem tudom, Bocimaci Kft.-nek a valamiét, abból a pénzből veszel magadnak valami új dolgot, ami kell a fotózáshoz, elmész, megcsinálod a fényképet a cirkuszban, tehát már ez egy újabb munka, és a kettőből kijön egy pénz.
Jó, tegyük hozzá, hogy
aki... Most nem akarok a pénztárcába turkálni, nem is erről beszélek, csak érdekel, hogy működik ez a világ.
Na, tehát aki... Én legalábbis, amikor fiatal koromban elhatároztam, hogy fotós leszek, én pont azért választottam ezt szakmának, mert ez olyan, mintha az ember a hobbiából meg tudna élni. Tehát, hogy én minden egyes munkát ugyanúgy szeretek. Készítsem azt éppen egy magazinnak egy interjúja folyán, tehát interjúja közben egy interjú alanyról jó pár portré, vagy egy rendezvényen egy egész nap végig dokumentálom az ottani eseményeket. Én ezeket ugyanúgy szeretem, Tóni. Tehát, hogy...
Mert hogy fotózás.
Így van, mert egy ilyen lukon keresztül nézhetem a világot, és sokkal szebb úgy, hogyha csak azokat örökítem meg, amik nekem tetszenek.
Világos. Ez kényelmes így.
Nekem
egy nagy-nagy szabadság, egy nagy pontosan nyaralás az egész történet. Lukon keresztül nézem a világot, de ha lukon keresztül nézem a világot, akkor sok minden kimarad. Kimaradnak zajok, zörejek.
Viszont sokkal közelebb kerülhetsz bizonyos dolgokhoz, sokkal intimebb helyzetbe kerülhetsz bizonyos eseményeken. Tudom is én, például a koncertfotósok, azok mindig az első sorból nézik a koncertet. Nem kell beállni a tömegbe a sok ezer ember közé, hanem ott van a...
Kényelmesen.
Igen, kényelmesen, szellősen ott el vagyunk, ott vagyunk közel, akár meg is érinthetjük a nagy sztárokat.
Hát, hogy tényleg kényelmes, az biztos, már láttalak egy ilyen horgászszékkel közlekedni, ami nyilván azért van, mert amikor olyan, akkor leülök.
Hát most miért álljak?
Vagy úgy könnyebb?
Hát, miért álljak végig most két órás előadást mondjuk a cirkuszba?
Ebben a nagy lukbanézésben maradt már ki valami az életedből? Tehát valami történt a háttérben, amit nem láttál, viszont kellett volna, hogy lássad.
Nem vettem észre, most nem tudok erre visszaemlékezni. Tehát nem gondolom, nem érzem úgy, hogy bármit másképp csinálnék.
Így mit adott neked? Lehet, hogy beszéltünk már erről korábban, de az régen volt. Hallgatók biztos nem emlékeznek rá. Mit adott neked ez az egész?
Hát az előbb soroltad föl. Szabadságot, boldogságot, egy különleges életet, mert tényleg fotósként csomó helyre bemehet az ember, ahova a halandó ember nem tehetik be a lábukat. Sokkal izgalmasabb szerintem a mi életünk.
Macerás emberekkel is találkozol.
Nem baj. Én szeretem.
Volt már olyan, hogy azt mondta, hogy ezt nem engedem, hogy ez megjelenjen. Kérem, a fényképet mutassa meg, megmutatta, jó, akkor ezt hagyjuk.
Nem emlékszem ilyen helyzetre, hát nyilván mielőtt az ember egy bizonyos helyzetbe elkezd fotózni, azért ott megpróbál puhatolozni, megpróbálja megismerni a fotóalanyokat, és tényleg úgy közelíteni hozzájuk, hogy ilyen probléma ne legyen.
Mert hogy a fotóalanynak is van lelke, és mindenkinek van lelke. Két a cirkusznak is van lelke.
Igen. És például az Aszódi Javítóintézetnek is van lelke, és ha már ilyen példákat emlegetünk, akkor 2 évvel ezelőtt pont egy ott készült fotósorozatommal nyertem a társadalom ábrázolás.
Igen, azt hiszem, hogy erről is beszélgettünk
kategóriában. Na hát ott nyilván nagyobb az esélye annak, hogy ne szeressenek engem, hogy a kamerámmal mindenhova bekukucskálok, befotózok és megörökítem, mert hát nyilván egy ilyen büntetés végrehajtási intézetben azért van egy csomó olyan dolog, amit nem szeretnének az ott élőkbe megmutatni.
ami életre kell. Tirádi.
Az idei sajtófotópályázat zsűrije egy igazán impozáns, különleges összetételű zsűri volt, méghozzá Ron Haviv, Joao Silva és Daniel Mrázkova mellett még két magyar zsűritagunk is volt, az egyik az Stirel Ákos, akivel a Pictorial Kollektívben közösen próbáljuk magas szintre emelni.
Régen egy heti lapnál dolgozott.
Bizony.
Az egy fiatal.
És abszolút. Hát egy
és már zsűritag volt.
Hogyne.
Hogy?
Hát kiérdemelte.
Zseniális képei voltak. Én emlékszem rá, hogy talán beszélgettünk is vele is.
Tóni, megy az idő, tehát egy 10 évvel ezelőtt még én is fiatalnak számítottam, de azóta már eltelt 10 év. Az Ákos is 10 évvel ezelőtt még fiatal volt, gondolom már régóta ismered. Hát azóta
nem csak úgy elsodálkoztam, hogy a fiatalok is ott van. Nem baj, hála Istennek. Tehát jó volt a zsűri.
Nagyon jó volt. Hát a Joao Silva és a Ron Haviv az két háborús fotós. Mm-hmm. Tehát őket a világ fotográfiai élete is elismeri. Tudom is, én azt hiszem, a Ron Havivnak egy robbanás során levitte a két lábát egy bomba, és két műlábbal él azóta. Amikor bevitték a kórházba, akkor még az Obama felesége is meglátogatta, majd később a férje is, Obama elnök úr is kért vele egy találkozót.
Szóval rangos volt a zsűri.
Nagyon rangos volt.
Milyen szempontok vannak? Az kiderül?
Szubjektív szempontok vannak ilyenkor nyilvánvalóan, úgyhogy az, hogy egy pályázatnak milyen eredménye születik, az mindig a zsűritől függ, sőt, attól, hogy milyen lábbal kell fel aznap egy zsűritag. Tehát sose lehet tudni. Lehet, hogy az egyik nap még nagyra értékelnek egy sorozatot, vagy egy képet, és másik nap pedig már máshogy viszonyítanak a többihez képest.
Milyen érdekes, akkor ez egy teljesen lutri.
Abszolút.
Milyen lábbal kell föl,
igen.
És ennyi.
Olyan, mint egy tőzsde. Azt a Móricz Csabján Simon barátom szokta emlegetni, hogy ez a sajtófotópályázat olyan, mint egy tőzsde. Minden nap máshogy alakulnak az anyagok értékei.
És ugye, tehát akkor visszakanyarodtunk egy kicsit a korábbi témához, hogy tehát a fiatalok is próbálják, menjenek. Nyilván az ember vizsgázik is a zsűri előtt.
Hogyne.
Mondanak véleményt?
Mondanak,
hogy. Igen?
Hogy, hát ott vitatkoznak, ott próbálják a saját
kedvencét. De ott vagy te is.
Bent lehet lenni a zsűrizésen. Igen. Akit érdekel, az bemehet. Ez egy nyilvános zsűrizés.
Mutyi nincs a háttérben.
nincs. Biztos, hogy nincs. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon korrekt történet, főleg, hogy az ember ott...
És hát az ember tanul. Többen voltál a saját értékeléseden?
Idén nem voltam benne, de tavaly előtt, az előtt rendszeresen benn voltam.
És igazuk volt, amikor azt mondták, hogy...
Ez egy szubjektív dolog. Hát sok esetben úgy gondoltam, hogy nincs igazuk, de volt olyan eset, amikor nyilván egy első díj, vagy egy első helyezés után nem fogom azt mondani, hogy...
Hát hogy miért nem volt igazuk.
Miért nem a második lett inkább az első, hogy ne, akkor nagyon örül az ember.
Hát fiataloknak érdemes elindulni. Neked melyik volt az első, amikor fiatal lap voltál most ahhoz képest, amikor elindultál?
2002-ben indultam el. Sőt, bocsánat, 96-ban már küldtem be a sajtófotó pályázatra fotókat. Én 94-95 tájéken kezdtem el a fotózással foglalkozni, a gimnáziumi évek után, és már akkor készítettem divatfotókat, meg talán egy aktsorozatom is bekerült az akkori évkönyvbe. Helyezést nem értem el, de hát már az is nagy dolog volt, hogy például kiállították a kiállításon a díjnyertes fotók társaságába az én képeimet. Úgyhogy ez egy nagyon komoly referencia, és egy nagyon komoly
Azt hogy dőlt el, hogy te mivel foglalkozol? Az aktól, a reklámfotón keresztül, hogy érik meg a fotós?
Nyilván meg kell említeni, hogy az én családomban az én egyik felmenőm, édesapám egy elég
egy nagyon neves híres, igen.
Magyar szociófotós, tehát én amikor gyerek voltam, akkor az ő képein nőttem föl. Na most ő a börtönökben mentősök életét fotózta, akkor a kábítószeres fiatalokról készített riportot. Tehát csak ilyen hát az élet rossz.
Földhöz ragadt.
Nem földhöz ragadt. Az élet olyan oldalát próbálta bemutatni akkoriban, amitől az általában az emberek elfordulnak. Na most képzeld el, hogy én ilyen 6-7-8-10 éves koromban ilyen fotók voltak az asztalon, és én ezeket nézegettem. Hát nyilván, amikor eljut az ember oda, hogy pályaválasztás, akkor úgy gondolja, hogy hát én inkább valami szépet szeretnék, hát én nem szeretnék ilyen csúnya dolgokat csinálni, hát én inkább csajokat szeretnék fotózni. Hát
jó, te szerintem minden sokkal... fiatal fotóssal előfordul.
Igen, szerintem is. Úgyhogy, és el kellett, hogy teljen egy 15 év, és akkor jutottam el arra az álláspontra, hogy most már valami értéket kell létrehozni.
Na látod, de akkor ezt is adta a fotózás. Tehát amikor én kérdeztem, hogy mi az, amiben másabb lettél, akkor azért abban ez a dolog is benne volt, hogy elindultál valahonnan, és most ott vagy.
Jó, de ez egy teljesen normális jelenfejlődés, hogy az ember fiatal korában még ilyen bohó, meg bolondos.
Igen, de az érdekes, hogy nem abba az irányba mentél, amely irányban készültek azok a képek édesapád részéről, amiket te nézegettél.
De aztán mégis visszafordultam.
Hát néhány év elteltével, amikor elmentél Aszódra, és ugyanazokat a helyzeteket, vagy ugyanazt a környezetet megpróbáltad visszaadni, mint amit ő annak idején hány
40 évvel ezelőtt.
40 évvel ezelőtt.
Bizony.
Úgyhogy... Jó, de csak egy ilyen visszatekintés volt. Te az vagy, a dokumentarista vagy?
Igen. Hát igen? Én azt gondolom, hogy a cirkuszban is abszolút ez egy dokumentarista report, amit én csinálok ott. Hát tavaly előtt nem kulissza titkokról készült fotókat adtam be a sajtófotópályázatra, hanem akkor egy másik aspektusát próbáltam bemutatni a nagy közönségnek. Hogy élnek ma, milyen körülmények között élnek azok a artisták, akik a 60-as, 70-es években voltak a fénykorukban, azok hogy vették az élet akadályait, és öregkorukra, nyugdíjas éveikre.
Mit tudnak felmutatni a régi szép időkből?
Hát igen. Van, aki fel tud valamit mutatni, valaki nem tud felmutatni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalás volt. És azt gondolom, hogy egy jó fotósnak több aspektusból, több oldalról meg kell vizsgálnia egy-egy témát. Akkor lesz ez igazán
szépen bász a színekkel. Van egy olyan kép, egészen szürreális, hogy valaki simogatja a tevének a fejét, vagy a lónak, most nem tudom pontosan.
Tevének. A nyakát, igen.
És olyan elképesztő szín orgia van mindenhol. Alig látom tulajdonképpen, hogy mi történik azzal az állattal, meg az emberrel, ahogy egymásnak örülnek, vagy odabújnak egymáshoz, és önmagában egy érdekes, hogy ilyet csinálnak a cirkuszban, hogy ennyire szereti az állatot, hogy mindenki azt gondolja, hogy ütik-verik őket. De azért vannak ilyen nagyon szép megint pillanatok is, és mindeközben a színek meg ott vannak, és te ilyenkor a színt látod, vagy mit látsz?
Rátapintottál egy lényeges dologra, a cirkuszi függöny mögött sötét van. Nincsenek fények. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz dolog.
Hát ez inkább.
Na, de egy fotós szempontjából, akik fénnyel dolgoznak, azoknak ez szinte nulla.
Aha.
Tehát egy gyertyafénynél nem lehet nagyon szép fotókat csinálni, mert igaz, hogy nagyon hangulatos, de hát alig látszik valami. Hát ez az első szempont, az első olyan feladat, amit ott hátul nekem le kellett győzni. Nyilván a hosszú évek alatt annyira bedolgoztam úgymond magam abba a közegbe, hogy sikerült elérnem azt, hogy szereljenek föl egy LED színsort.
Csak a fotó kedvéért?
Nem, hát ti is jobban láttok így, hát nektek aha, is könnyebb.
Jó, ez az ideológia persze.
Tehát, hogy óvatosan, udvariasan lehet befolyásolni a tényezőket. Mm-hmm. Úgyhogy ezeket a...
És akkor a színt veszed észre, a helyzetet veszed észre, a kettőt együtt Mit lát a fotós a lukon keresztül?
Hát, hogyha megteremtetted a megfelelő fényviszonyokat, utána már nyugodtan koncentrálhatsz csak a történésekre.
De ha már itt tartunk, akkor rendben van, a zsűri úgy gondolta, ahogy gondolta sokszor, de a zsűrin kívül kit érdekelnek ezek a képek?
Rendszeresen publikálom a függöny mögötti életet különböző internetes sajtóorgánumokba, úgyhogy ott azért megtapasztalható, hogy mennyi lájkot, mennyi érdeklődést, mennyi kommentet fűznek hozzá az olvasók. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a titokzatos világ, ez nem csak a színházba, de a cirkuszba is ugyanolyan izgalmas.
És a cirkuszi emberek szeretik?
Nem tudom, hogy ők milyen viszonyban vannak ezekkel a képekkel. Nyilván majd 30 év múlva mindenki örülni fog, hogyha újra találkozik majd ezekkel a képekkel, mert akkor még milyen szépek voltak, akkor még milyen izmosak voltak, és majd jó lesz visszaemlékezni ezekkel a képekkel a múltra.
Arról a fotósorozatról kérdeznélek, amit mondtál, hogy elmentél, hogy élnek az emberek, az artisták, akik annak idején benne voltak a fókuszban, és most már nyugdíjasként lakókocsiban, vagy nem tudom, vagy mi volt a legmegdöbbentőbb helyszín?
Az első alanyom, Pogi Bohóc, akit még 5 vagy 6 évvel ezelőtt fotóztam az ő kis lakásába, amit a tanács kiutalt neki. Ez egy ilyen egyszobás garzon
lakás volt. Nem most volt, ha tanács utalta ki.
Jó.
60-as, 70-es évek.
Nem. Hát akkor én még nem is éltem.
De akkor utalta ki a Bohócnak a lakást.
Mondjuk az is lehet, nem tudom pontosan tudni, most ilyen részletekben nem menjünk bele, de nem volt például lakásba WC, nem volt fürdőszoba, tehát neki ki kellett járnia.
Emlékszem, egy ágyat láttam.
Így van, egy ágy és egy csap.
Egy lelakott szoba.
Nagyon lelakott szoba, igen, szegény. És amikor kinyitotta a kis szekrényét, akkor nem volt benne másmilyen ruha, mint a régi Bohóc ruhái. Úgyhogy én megkértem, hogy akkor...
És az, ami még rajta van.
Igen, igen. Hát ő még a nyugdíját azzal próbálta kiegészíteni, hogy ilyen születésnapokra és ilyen kisebb rendezvényekre vállalt ilyen Bohóc fellépést. Így is hirdette magát. Úgyhogy, ott ez egy elég megdöbbentő helyzet volt, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ez jellemző-e, vagy
de magyarázta, hogy miért alakult így az élete?
Biztos megkérdeztem, és biztos mondott is rá valamit, de hát ilyenkor az ember nyilván megpróbál szépíteni, vagy nem biztos, hogy akkor
hát
nekem
a szépség az nem volt annyira jellemző ebben a képben. Tehát, hogyha a szépítést ez alatt értjük, akkor az ott nem sikerült. Inkább a naturális valóság volt, ami engem elbevágott.
Na most van egy ehhez hasonló példa, erről konkrétan tudok, hogy a Fábri Pali, aki egy közös ismerősünk, fellépett a Ludas Matyi darabban is.
Meg karnyelő, meg nem mindenféle.
Karnyelő,
és óriási trükkök vannak.
A középkori étteremben, igen.
Ötletei vannak. És
egy szuper őrült fazon. Na most ő is Velencei tónál egy sportpálya végében lakik egy elhagyott vonat vagonban, és amikor mutogatta nekem a régi képeket, akkor egy több emelet házat mutatott, egy nagyon szép milliót, ahol ő élt a kis családjával, de hát ott is megtörtént, hogy a feleségtől elváltak, mindent a feleség örökölt, és akkor ő így úgymond az utcára került. Tehát, hogy itt is megvannak ezek a történetek, amik baromi érdekesek. De ugyanakkor meg ott van például a Fudi, aki Amerikában volt világhírű zsonglőr, az most...
Amerikai nyugdíja van.
Hát nem tudom, milyen nyugdíja van, de hogy biztos, hogy egy nagyon szép családi házban lakik, egy nagyon szép otthona van, gyönyörű bútorok között, csomó kép a falon, érdekes, értékes díjak, amiket nyert, tehát hogy nagy a kontraszt különben.
Azon nem gondolkoztam még, hogy az ilyen vasúti kocsiban élő, vagy az ilyen nagyon szegényes körülmények között élő embereknek valahogy segíteni. Hiszen te láttad azt a mélységet, ami ott körülveszi őket. Lehetne tenni valamit, nem tudom mit persze, de talán lehetne tenni valamit, értsük, hogy ez nem, ez már a lukon túl van.
Én talán azzal, hogy én erre felhívom a figyelmet, én eleget teszek annak a kötelezettségemnek, hogy segítek nem hagyni őket elveszni a sötétségbe, a homályba, hanem még mindig a felszínen tartani őket. De hát, mint mondtam, a palit is alkalmazzák még a mai napig. Tehát ő nem munkanélküli.
Ő aki a vagonban él.
Igen. Csak hát nem olyan, nem tudta megtartani azt az egzisztenciát, amit az életében a sok munkával elért.
Tírádió. Ami feltűzel.
Könyvet kell csinálni. A könyv az, ami elpostázza az utókornak ezeket a fotósorozatokat. Ezek azok a lehetőségek, amik például a fotográfiában vannak. Milyen jó most a Fortepán oldalait nézni, ahol rengeteg régi 60-as, 70-es években készült képen látszik, hogy hogy vannak felöltözve az emberek, milyen, hány autó volt az utcákon.
Nézem, hogy melyik ház, igen, emlékszem rá, most nem így néz ki, de tényleg úgy nézett ki annak idején.
Na, hát a fotónak van egy ilyen emlék szerepe, tehát én azért készítem ezeket a képeket, hogy majd a következő generációk így tudjanak visszagondolni, visszaemlékezni ezekre az időkre. Nem készül annyi fotó a Fővárosi Nagy Cirkusz hátsó részébe, hogy az abból túl sok lenne, hogy azt már unnák az emberek.
Jó, hát meg egyébként tegyük hozzá, hogy most ott van egy kiállítás a cirkuszban, hát szerintem 80%-ában a te fényképeid látható.
Igen, 95%.
Jó, tehát az azt jelenti, hogy azért igen, tehát azért megéri, vagy megtérül a munka, meg a nem tudom mi minden, amit beletettél az elmúlt hány év alatt?
Több mint 10.
Ez miért jött ez a cirkusz?
Képzeld el, én elmentem egyszer az egyik barátom két iker lányával, hogy megnézzünk egy cirkuszi előadást. Én akkor már szerintem olyan jó 20 éve nem voltam cirkuszba, tehát ugye az ember úgy 12-13 éves kora után már cikinek tartja, hogy cirkuszba menjen, de előtte én sokszor voltam, vannak is gyerekkori emlékeim a cirkusszal kapcsolatban, viszont most, ahogy így felnőtt fejjel 30 éves lehettem körülbelül, elmentem cirkuszba, pont egy olyan szögbe ültem a függönyhöz képest, hogy beláttam mögé. És hát ahogy széthúzták a függönyt, akkor ott rögtön felsellett már a következő műsorszámnak a készülődése. Úgyhogy ameddig csak lehetett, én még így próbáltam bekukucskálni a függöny
mögé. Tehát a kíváncsiság
volt. A kíváncsiság, egyértelműen.
Akiket tanítasz, azokban megvan a kíváncsiság? Mert tanítasz.
Próbálom felkelteni bennük ezt. Próbálom őket motiválni arra, hogy legyenek kíváncsiak.
Kik szeretnének fotósok lenni? Most nem Budapest, meg nem Budapest, hanem milyen fiatalok?
Nagyon szeretném összehasonlítani, hogy milyen volt a 2000-es évek előtt a fotográfia, és milyen a 2000-es évek után, mikor is megjelent a digitális fotótechnika. Meghatványozódott a fotósok száma.
Azelőtt... Na, talán nem is az ember fontos, hanem a technika, hiszen hogyha az jó, akkor az csodákra képes, nem?
Pedig nem azon múlik. Tehát egy jó fotós, ez egy régi analóg fényképezőgéppel is jobb képet csinál, mint egy fiatal, hiper-szuper milliós fényképezőgéppel. Úgyhogy sokkal nagyobb respektje volt a fotósoknak régen. Én nem tudom, tehát hogyha azt kérdezed, hogy miért szeretne most sok fiatal fotós lenni, hát ez egy divatos menő dolog, hogy én fotós vagyok, az olyan trendi most. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy félek, hogy ez az egész fotózás el fogja veszíteni az értékét, mert most már jönnek ezek a 3D grafikák, amik ilyen szuperrealisták, úgyhogy már nem kell lefotózni, tudom is én egy reklámfotót, hanem azt majd egy komputeren megrajzolják. Úgy, hogy te nem fogod elhinni, hogy az nem fotó. Mert annyira realisztikusan, annyira részletgazdagan, annyira jó megvilágítással fogják tudni ezeket a úgymond grafikákat létrehozni.
Mesélj még a tanítványokról.
Hát olyan 3 éve kezdtem el tanítani. Ez az első évem az egyetemen, úgyhogy még talán olyan sok tapasztalatom nincsen, de nagyon élvezem. Van egy nagyon vicces történet, a fotós kollégámmal beszélgettünk arról, amikor megismerkedtünk még 5-6 évvel ezelőtt, hogy ő fotótanár. Ó, hát erre én legyintettem, és könnyedén mondtam, hát persze, aki nem csinálja, azt tanítja. Hát ez igazán rosszul esett neki, arra én emlékszem, és azóta már én többször elnézést kértem tőle ezért a mondatomért, mert bennem is megfogalmazódott az, hogy az egy szenzációs dolog, amikor az ember ki tud nevelni valakiba egy olyan gondolkodást, hogy utána azzal sikereket ér el, és jó fényképeket tud készíteni.
Mondjál példát a gondolkodásra.
Igen, hát manapság, ha azt kérdezett tőlem, hogy gondolkodás, az jut eszembe, hogy sokkal többet fotóznak az emberek, mint gondolkoznának. Tehát először fotóznak, és akkor utána, amikor nézik végig a komputeren a képeket, akkor kezdenek el gondolkozni, na ezzel a képpel én mit tudnék mondani? Pedig ezt igazából pont fordítva kellene csinálni. Először gondolkozni, és azt megfotózni,
csak
amit...
Fel van gyorsulva minden.
Hát szerintem ez fel van cserélődve.
Hát én ma ültem egy étteremben, ahol 4 meglett férfi ember ebédelt, egy szót nem szóltak egymáshoz.
És előpozták a desszertet, mint a
főtel? Nem. Mindegyik a okostelefonját bűvölte, tehát elfejtett autót a kenyérbe, vagy a kanálba ott volt a levest, azt elfejtette megenni, mert közben jött a üzenet a okostelefonján, tehát a gyorsaság uralja szerintem, vagy az egyidejűségre való törekvés, vagy mi. Tehát a gondolkodás ott sikkad el.
Én nem tudom, hol sikkad el a gondolkodás. Én nagyon szeretem előre megtervezni, és erre próbálom motiválni a tanítványaimat, hogy először sajátítsák el a fotográfia minden csinyát, bínyát, hogy amikor ott vannak egy bizonyos helyzetben, akkor már ne azon kelljen gondolkozni, hogy állítom be most, milyen mélységélesség, mekkora blende, milyen záridő, milyen optika, milyen vakú, mi, hogy, merre,
meddig. Ez minden szakmánál így van. A cipő felső rész készítő is szerintem kell, hogy tudja, hogy melyik szerszám mire való, és hogy kéne használni.
Csak én azt nem szeretem, hogyha egy fotóba belemagyaráznak dolgokat. Tehát utólag találnak ki bizonyos mondani valókat. Tehát
hogy nem azért készült, mert...
Igen. Aha. Mert ez már nem olyan jó. Tehát előre kell kitalálni, hogy mit akarunk csinálni. És utána
jó, de hogyha nem jött össze, akkor mi van? Akkor nem csinálunk semmit, mert nem jött össze.
Hát ne viccelj, nem adjuk fel.
Addig akkor csináljuk.
Addig megyünk, ameddig össze nem jön. Kitartónak kell lenni. Erre mondjuk engem a sport nevelt, engem a szüleim 7 éves koromtól teniszezőnek
szerettek volna. Akkor most csalódtak?
Szerintem nem. Most már egy jó 10 éve rendszeresen megkapom apukámtól, hogy nagyon büszke rám, és én ezzel már nagyon oké vagyok. Úgyhogy biztos, hogy nem csalódtak. Ők más szerettek volna. Ők is ugyanebben a sajtó közegben nőttek föl, és tudják, hogy nem egy egyszerű.
Anyukád is?
Anyukám is.
Azt nem tudtam.
Igen, ő is tördelő szerkesztő volt a Nőklapjánál. Uh-huh. Úgyhogy... Abszolút egy ilyen sajtóközegben
nevelkedtem. És hogy ment nálatok ott az este, otthon?
Hát, hogyha anyukám nem tudta befejezni az újság tördelését a munkahelyén, akkor hazahozta.
Akkor nem ott vacsora.
Vacsora az mindig volt, tehát csak utána ő leült a nagy íróasztalához, és mint egy mérnök újra elkezdett rajzolni, hogy hol legyen a kép, hol legyen a szöveg, mekkora legyen a cím a cikkhez. Közben édesapám egy átvilágító asztalon nézte az aznap negatívokat, jelölgette, hogy melyik képet kell majd holnap lenagyítania, úgyhogy egy ilyen érdekes.
És akkor ebbe a gyerek mit csinált? Már hogy te?
Nem tudom, húzogattam anyukám szoknyáját, rúgdostam apám székét, hogy kicsit velem is foglalkozzanak. De volt egy húgom, úgyhogy mi azért úgy jól el voltunk.
Elég ő belőle mi lett?
Ő belőle is tördelő szerkesztő. Úgyhogy amit az apa csinál, azt csinálja a fia, és amit az édesanyám csinál, azt csinálja a húgom. Tördelő szerkesztő. Ő is most, ő mondjuk már nem kézzel rajzolja a újságtervezést, hanem számítógépen.
Urbán Ádám fotográfus, köszönöm.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.